9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Figyeljünk embertársainkra a hőség idején, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, írja a Humán Meteorológia. Nő az infarktus és a sztrók esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Az extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Oroszi Beatrix tisztifőorvos már korábban arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. A legidősebbek mellett a csecsemők és kisgyerekek is nagyobb veszélyben vannak ilyenkor, ezen kívül a várandós nők, illetve a krónikus betegséggel küzdők. Fontos, hogy mindenki figyeljen oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és lehetőség szerint 11 és 16 óra között ne tartózkodjon senki sem a napon. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti órákban szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, használjanak ventilátort vagy bármilyen más hűtési lehetőséget. A tiszti főorvos külön felhívta a figyelmet arra, hogy a melegben még pár percre se hagyjanak gyermeket, időszemélyt és kisállatokat a gépkocsiban, továbbá csak kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek, és felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akinek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőség szerint ne egyszerre, közölte az MVM csoport a közösségi oldalán. A társaság jelezte, a következő napokban várhatóan tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A klímaberendezések és hűtési rendszerek használata miatt jellemzően az esti órákban jelentkezhet nagyobb áramfogyasztás és terhelés a villamos energiahálózaton. Az MVM a nyári csúcsidőszakra átfogóan felkészült, szakembereik folyamatosan figyelik a rendszer működését, és ebben az időszakban is mindent megtesznek a biztonságos, zavartalan energiaellátás fenntartásáért. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója arra kérte a fogyasztókat, hogy inkább nappal fogyasszanak, mert az esti órákban, amikor a megújuló forrásból származó energia már nem áll rendelkezésre, és hagyományos erőművi kapacitással kell kielégíteni az ország energiaszükségletét, akkor egy kicsit kevesebb fogyasztás is sokat jelent energiabiztonsági szempontból. Átadták az MVM Tisza erőmű Kft. 31 megawatt névleges teljesítményű és 62 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerét a vállalat tiszaújvárosi telephelyén. Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója elmondta, a beruházás a cég hosszú távú fejlesztési stratégiájának része, amelynek célja a villamos energiarendszer rugalmasságának növelése, a megújuló energiaforrások hatékonyabb hálózati integrációja és az ellátás biztonság erősítése. Tóth Kinga Dóra, a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának képviselőivel találkozott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A találkozót a szervezet kezdeményezte, amely 9 országos nyugdíjas érdekképviseleti szervezet együttműködésével mintegy 300 ezer idős ember érdekeit képviseli. Egy idősügyi kerettörvény megalkotását szeretnék a 2026 és 30 közötti időszakra. Azt szeretnék, ha jogszabály születne az idősügyre is, mivel az öregedő társadalom minden területen nagy kihívást jelent. Az időseket érintő szolgáltatási rendszer korszerűsítését célzó kerettörvény segítené a humán erőforrás hosszú távú megerősítését, valamint egy új rendszer a digitális gondoskodás gondozás és a telemedicina bevezetését. Az államtitkár szerint ez a kezdeményezés támogatható, és azt ígérte, megvizsgálják, milyen keretek között lehet megalkotni ezt a kerettörvényt. A NYUSZET másik fontos javaslata egy integrált szociális és egészségügyi ellátórendszer kialakítása, amely személyre szabott programok alapján összehangolná a nehezen meghatározható élethelyzetekben a rászorulók segítését, ezáltal pedig megelőzni a bolyongást az ellátórendszerek között.
Az időjárásról.
Ma alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután 38 fok körül alakul a hőmérséklet. Nagyon erős lesz ma az UVB-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon hosszabb ideig a tűző napon, illetve fogyasszanak kellő mennyiségű folyadékot.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtett haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevéske spét. A jó cél az nem hiányzott, megváltott világot, nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimos akoti, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltott ezzel a szánalmas. Ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal.
Szóval az van, hogy ő
nem láttam, nem írta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltott ezzel a szánalmas. Ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltunk ezzel a szánalmas. Ó, szánalmas kis dalunkkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban az Orosházi Református Általános Iskolába utazunk, hogy találkozzunk az Iskola Rádió fiatal szerkesztőivel, ugyanis az orosházi refisek első helyet értek el érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal az idei DUE médiapályázaton. Vendégeink lesznek Bogdánfi Szőke Anetta rádiós szakkört vezető tanárnő, valamint Németh Dávid, Csatlós Milán, Kackó Ádám, Tomán Laura Éva és Bogdánfi Lotti diákrádiósok.
Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Néha olyan, mintha a kezedben lenne a sorsod, Néha olyan, minthogyha decibálnád őt. Néha úgy érzed, hogy a marsalbotot a tarisznyádban hordod. Néha másod sincs, csak szabad időd. Néha olyan, mintha hatalmadban állna, hogy az időjárás mit is tartogat. Néha azt érzed, hogy a forgószélben tolpieként sodrodsz, és a legrosszabbkor ér az alkonyat. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha céltábla vagy mesterlövész máskor, néha ráébredsz, hogy nem te döntöd el. Néha azt gondolod a legjobb, hogyha aláveted magad, és aztán úgy döntesz, hogy ellenkezni kell. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen. Micsoda szerencsétlen, szerencsés egy flótás. Neked unatkozni már sosem lesz időd. Hogyha erős vagy, hogyha gyenge, mindig jól jársz, mert a végtelenben táncolhatsz a végletek között. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az év tematikus általános iskolai diák rádiója lett az orosházi református két tanítási nyelvű általános iskola rádiója, a Mirefing. A díjat a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület éves média pályázatán nyerték el. A rádió szerkesztőségének nem ez az első elismerése, a korábbi években egyszer harmadik, egyszer pedig második helyezést értek el ugyanebben a kategóriában. Idén az érzelmi elhanyagolásról szóló műsorukkal vívták ki az aranyérmet. Meglátogattam Orosházán a diákrádiós kollégákat, hogy beszélgessünk a műsorkészítésről, a díjról és a szakkörüket vezető tanárukról.
Évekkel akár visszamenőleg, ha fel tudjátok idézni magatokban, hogy miért kezdtetek el rádiózni, miért fogadtátok el tanárnő hívását, hogy vegyetek részt a műsor készítésében. Ki lesz a legbátrabb, aki meg is van a legbátrabb?
Mert itt van a legtöbb barátom, és tökre bulis velük együtt dolgozni.
És téged hogy hívnak?
Németh Dávid.
Oké, megyünk tovább. Ki miért kezdett el rádiózni?
Satlós Milán vagyok, és azért kezdtem el rádiózni, szerintem ez a történet még hallatszódni fog néhányszor. Amikor még szerintem ötödikben talán, vagy hatodikban Anett néni felhozott nekünk egy lehetőséget, hogy aki szeret beszélni, meg szereti hallani a hangját a rádióban, azok jöhetnek erre a rádiós szakkörre, és mivel én nagyon élem a beszélgetést, meg a beszélést, így úgy gondoltam, hogy tökéletesen be fogok illeni, de így jelentkeztem rádiózni. Utána meg csak egyre jobban megszerettem.
Azt akartam kérdezni, hogy nem bántad meg, jól gondolom.
Nem, egyáltalán nem bántam meg.
Engem Kackó Ádámnak hívnak. Nagyjából ugyanaz a véleménye erről, mint Milánnak. Én is ugyanazért kezdtem el rádiózni, mert annó még hetedikben mondta Anett néni, hogy hát aki nagyon szeret beszélni, meg aki nem tud lakatot tenni a szájára, az nyugodtan jöjjön, most kibeszélheti magát. Szóval egyben magamra ismertem, és én is jelentkeztem erre a szakkörre.
Tomá Laura Éva vagyok, és én azért jelentkeztem erre a szakkörre, mert szeretem úgymond kiélni a kreativitásomat, és egyébként is a barátaim jöttek, tehát nem voltam egyedül.
És akkor ti négyen nyolcadikosok vagytok, minden négyen? Ez azt jelenti, hogy néhány nap is véget ér a jelen formában a iskolai tanulmányotok? Ez komolyan érinti akkor az iskola rádió szerkesztőségét, de majd ezt mindjárt tanárnővel megbeszéljük. Hát van még itt a körünkben egy ifjú szerkesztő.
Én Bogdán Filotti vagyok, és én azért kezdtem el rádiózni, mert amikor még negyedikes voltam, és újságírós voltam, akkor anya mondta, hogy néhány újságírós fog ilyen meglepetés rádióadást csinálni, és én is belekerültem, és azóta rádiózok.
És ezt is megszeretted, mint az újságszerkesztést?
Igen, mert van jó társaság, meg szeretek rádiózni.
És akkor az említett anya pedig Szőke Anett tanárnő, aki vezeti ezt a mind a két szakkör tulajdonképpen, az újságírást is, meg a rádiót is. Akkor idejövök mellé, és akkor csapjunk talán bele a nehezebb részébe, hogy akkor mi lesz ezzel a szerkesztőséggel. Most elhozták az első helyet a Due Media pályázatán, tavaly a másodikat. Újra kell szervezni ilyenkor a diákokat? Van kire építeni, de hogy a többieket... Hogy nézel ez elé a feladat elé?
Igen, Bogdánfi Szőke Anett vagyok, igen, az iskola újságot is, a rádió szakkört is én vezetem az intézményben, mind a kettő hatalmas örömet jelent. És hát igen, újra kell szervezni, de olyan kreatívak voltak a gyerekek, hogy azt találták ki, hogy az utolsó rádióadás igazából egy kedvcsináló lesz a következő rádiós csapatnak, tehát abban ők elmondják felhívásképp, hogy jelentkezni lehet rádiószakkörre, és elmondják, hogy mit szeretnek ebben a szakkörben, mennyire tudták kiélni igazából a kreativitásukat, és igazából ösztönzik őket arra, hogy jelentkezzenek, és azt mondják, hogy a Refi Rádió örök, úgyhogy ennek folytatódnia kell, és Lotti marad. Igen, de azért az újságírók között már vannak néhányan, akik gondolkoznak azon, hogy a rádiózást is kipróbálják. Igen, hát most nyilván itt van ez az első hely, amit ugye szóba került. Nem feltétlen a díjak motiválják egyébként a rádiósokat. Persze az is nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy pályázat, amin be tudjuk nyújtani a munkát, és akkor kiderül, hogy tényleg jó az, amit csinálunk, vagy nem annyira jó, de inkább az, hogy minden hónapban egyszer a szignálunk felcsendül, és utána jönnek oda kollégák, gyerekek, hogy tetszett nekik, ez tetszett, azt tetszett, új dolgokat tudtak meg. Tehát inkább szerintem mindenkinek, vagy legalábbis inkább saját nevemben beszélek, az jelent örömet, hogy a mi kis közösségünknek adhatunk valamit ezáltal.
Hány fő kell ahhoz, hogy stabilan fenntartható legyen a műsor és annak színvonala?
Hát úgy gondolom, hogy ez a 6 fő, amivel most működünk, ez szükségszerű, hogy meglegyen, mert mindig van hiányzó, meg beteg ebből. Nyilván az a jó, hogy mindenki másban remekel, tehát valaki ugye a vágásban segít, más az ötletelésben, valaki szeret diákok után szaladgálni a folyosón, hogyha interjút kell készíteni, tehát hogy az a jó, hogyha minél többen vagyunk, és mindenki megmutathatja, hogy miben jó.
És akkor ez az első hely, ez egy ilyen, oké, nem ez a legfontosabb, de ez a méltó lezárása ennek a korszaknak, hogy látod, a csúcson hagyják abba, ballagnak el ezek a diákjaid?
Igen, és hát megérdemlik, tehát egyébként egy tényleg nagyon szorgalmas, udvarias kis közösség, egymásra is nagyon odafigyelnek, de rám is ugyanúgy odafigyelnek a munkára, tehát mindig a 45 perc az nálunk másfél óra szokott lenni, mert annyira szeretnének még valamit csinálni, és még egy picit az is jó ebbe talán, hogy ugye a témáknak köszönhetően is gyakran, amik felmerülnek, tudunk nagyon jókat beszélgetni, amire egyébként iskolaidőben nincs annyira lehetőség, itt viszont egy picit ilyen lelkizés is megy, tehát pszichológiai mélységbe is belemeltünk, főleg, hogyha olyan témáról van szó, amivel most elhoztuk az első helyet, mint az érzelmi elhanyagoltság, ahol aztán jól ki tudtuk beszélni, hogy mondjuk ki milyen viszonyban van a szüleivel, mit oszt meg velük, társaiknál láttak-e már hasonlót, mit csinálnának ilyen szituációban, tehát nagyon sok mindenre jó ezek a szakkörök.
Akkor beszéljük át ezt az idei témát. Mi az, hogy érzelmi elhagyatottság, és hogyan sikerült ezt feldolgozni, és majd mindjárt megkérdezem a diákokat is, de hogy amikor te dobtad be, gondolom, ezt a témát, kevésbé tartom valószínűleg, hogy ezt a szókapcsolatot valamelyikük mondta volna, de cáfolj rá, ha nem így van, de hogy hogyan, mi volt az első reakció, tudtak hozzá kapcsolódni?
Az érzelmi elhanyagoltság onnan jött, hogy abban biztosak voltunk, hogy szeretnénk most is egy komoly témát, mint amilyen a bullying volt, és hogy szakértővel szeretnénk beszélni, mert ez izgalmas volt a gyerekeknek, hogy nem csak az itteni tanárokat, gyerekeket kérdezzük meg, hanem egy szakértővel beszélgessünk, ez mégiscsak egy ilyen szintlépés, és akkor ugye nagy nehezen, nem volt egyszerű, de egy gyerekpszichológust találtunk, mivel pont karácsonyhoz közeledtünk, ez a kettő így összefonódott, hogy oké, most otthon leszünk a szülőkkel, meg sok időt tölthetünk együtt, de egyébként meg a szülők többsége mennyire szán időt a gyerekére, mondjuk ilyenkor a szeretet ünnepekor, amikor tényleg az lenne a lényeg, hogy a család együtt legyen, és akkor ez így beindította mindenkinek szerintem a fantáziáját.
Miért volt nehéz találni egy gyerekpszichológust? Nem akarta valaki vállalni, hogy egy iskola rádióban nyilatkozik?
Hát az iskola pszichológusok szerintem igencsak leterheltek, és sok a feladat, és olyat tudtunk találni, aki szerencsére épp kismama is nem dolgozott, és így volt arra ideje, hogy átolvassa az előre elküldött kérdéseket, felkészüljön, bejöjjön az iskolába egy szakköridőben, ugye, ami szintén munkaidő, és akkor itt egy órán keresztül elmondja, hogy hogyan néz ki ez szakmailag.
Oké, még mindjárt visszatérünk szerintem rá, de akkor megyek egy kört a diákrádiósok között. Hogyan emlékeztek vissza erre az interjúra, hogy akkor megbeszéltétek, hogy jön a szakértő iskolapszichológus, gondolom összedugtátok a fejeteket, összeraktátok a kérdéseket, meséljetek erről, hogy akkor ez... Hogy volt ez a pillanat, hogy megérkezett az interjú alany? Együtt készítettétek az interjút, mindenki beszélhetett, vagy kineveztetek egy embert, aki beszélt, meséltek erről?
Mindenki beladott saját ötletet, és a legjobbakat választottuk ki.
Vicces sztori, de amikor interjúztunk, akkor így abszolút semmi hangom nem volt. Beszélni is alig tudtam az előző napokban. Szóval amikor felvettük, akkor például rám is próbáltak ugye néhány kérdést így rám aggatni, annak ellenére, hogy nem tudtam beszélni, ami jól esett, mert amúgy így csapat része vagyok, szóval végül is dolgom, hogy kérdezzek. Csak hogy ugye ez picikét úgy visszagondolva vicces volt, hogy úgy interjúztam, hogy alig tudtam beszélni.
Aki elanyagolt, azt tudja magáról, hogy az?
Gyerekként nem igazán, azt legalábbis nem tudja megfogalmazni, hogy mi a baj. Tudja, hogy valami nem jó, de leginkább ezek a gyerekek, főleg minél kisebbek, saját magukat hibáztatják ezért. Tehát, hogy úgy gondolják, hogy ők az értéktelenek, velük van valami baj, és ezért nem foglalkozik velük a szülő, vagy nincs rá idő, és általában nem tudják ezt így megfogalmazni.
Ez a téma mennyire állt közel hozzá, távol tőled, mennyire tudtál ehhez kapcsolódni?
Az érzelmi elhanyagoltsággal nem nagyon tudok kapcsolódni, mert én nem vagyok részese, én nagyon jó háztartásban élek, a szüleim szeretnek engem, meg más nem mondhatnék, de én úgy gondolom, hogy ez nem vonatkozott rám, szimplán csak érdekelt ez a téma, mert tudom, hogy az iskolában úgy van olyan, aki így jár sajnos, és gondoltam, hogyha ezt a témát pedzegetnénk egy kicsit, és jobban megismerném, akkor jártasabb lennék ebben a témában.
És ez lett a vége, hogy jártasabb lettél?
Igen, az lett. Jártasabb lettem, mert beszélgethettem egy szakértővel ezzel a témával kapcsolatban.
Hogyan veszitek föl a műsort? Az elmúlt évben szerintem megbeszéltük, hogy ne úgy képzeljék el a mi hallgatóink, hogy egy szép iskolarádió stúdió van itt, ahol készülnek ezek a műsorok, remélem előbb-utóbb az is lesz, hanem hogy készülnek nálatok a műsorok?
Először is keresünk egy csendes termet, ami jobb esetben legtöbbször a mi termünk, az osztálytermünk, de van, amikor át kell mennünk máshová, hogy a visszhang meg egyebek ne zavarjanak bele. Van egy ilyen kamera, annak használjuk a mikrofonját. Nem éppen a legprofibb módszer, de működik, és ennek örülünk.
Egy jó rádiós bármivel megoldja a felvételeket. Lotti, nem csak szakértővel beszélgettetek, hanem már az elmúlt években is, nekem nagyon tetszett egyébként a műsorokban, hogy eljátszotok szituációkat, amik segítenek megérteni a témát. Most készült-e ilyen is, ha igen, hogy készült?
Igen, készült, például az egész úgy kezdődött, hogy én meg anya voltunk benne, hogy én voltam a kisgyerek, aki meg akart mutatni egy hógombos karácsonyfadíszt, de anya nem hallgatott meg utána, mert mondta, hogy nem ér rá, de például a barátnőjével ráért beszélgetni telefonon, de volt még két másik szitu is benne.
De ez csak szitu volt otthon, anyának azért megmutathatod azt a hógömböt, ugye?
Igen. Anya, nézd! Végre sikerült megcsinálnom azt a hógombos karácsonyfadíszt. Szerintem egész jó lett. Megnézed?
Jaj, hát nem látod, hogy nem érek rá? Sütöm a húst, közben már begyúrtam a mézest, azt is nyújtani kéne, de közben kimosott a gép, nincs időm rá. Szia, Ágikám! Mi újság? Hogy vagytok? Mesélj! Milyen volt a síelés? Ugyanott volt a szállásotok, mint tavaly?
Kicsi, menj a szobádba, telefonálok.
Egy kérdés tanárnőhöz, miért fontosak ezek a szituációk? Tehát ezt, amikor így kitaláltad évekkel ezelőtt, hogy akkor ne csak az legyen, hogy egymással beszélgetnek a diákok, akkor mi volt a mögött a koncepciód?
Pontosan az, amit az előbb mondtál, hogy könnyebb legyen megérteni a hallgatóságnak is, hogy miről van szó, mert lehet, hogy egy szituációban ráismernek arra, hogy ők már hasonlóban részt vettek, vagy hasonlót láttak már mondjuk maguk körül, tehát hogyha csak az elméletről van szó, akkor lehet, hogy nehezebben épül be. De itt például arról volt szó, igen, hogy a pszichológus elmondta, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek az úgy érzi gyakran, hogy az ő véleménye nem számít, hogy nem is kell, hogy elmondja, mit gondol, mert ő úgyis háttérben van szorítva, és akkor például erre alapoztuk az egyik szituációt, amikor a két lány beszélget, és az egyiknek hiába kérik ki a véleményét a tanár megajándékozásával kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy hagyj csak, nekem mindegy, mit mondok, és akkor, hogy ezáltal talán, ha ezeket a szavakat hallják, akkor rájönnek, hogy hoppá, az én egyik osztálytársam pont így szokott viselkedni, mindenből úgy érzi, hogy jobb, ha kimarad, és akkor talán felnyitódik a szeme, hogy akkor jobban oda kell figyelnem rá, mert lehet, hogy ő elhanyagolt otthon, ezért a barátokra jobban szüksége van. Vagy például ugye a falcolás, ami ugyanúgy megjelent az előző adásban is, a bullyingnál. Most is szóba került, hogy az érzelmileg elhanyagolt gyermek esetleg önsértéseket végez, és akkor erre is volt egy szituáció, hogyha észreveszünk ilyet a társunkon, akkor ugye ezt ne hagyjuk figyelmen kívül.
Gyere, kosarazzunk!
Nincs kedvem.
De ne kéresd magad.
Jól van.
Ez meg mi a kezeden?
Semmi.
Megvágtad magad valamivel?
Nem. Csak nekilöktek a...
Ez csúnya. Mutassuk meg Iduka nénnek. Majd ő hoz valamit az első segélydobozból.
Nem kell. Hagyjál.
Elkísérlek, ne aggódj.
Nem megyek. Sietek a buszhoz. Bocsi, rohannom kell.
De Misi!
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Orosházi Református Általános Iskola diák rádiósaival. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
A végén, és ez vezet el hozzád. Te még nem látod, de én látom a végét. Nem vagyok egy filmsztár, hiába is adnak szövegkönyvet. Én magamét írom, és a főszerepet már betöltötted. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd, csak egy életem van, ne világon se gazdag rokonom, se virág. Lába, minden kocka most elveszel. Megvan a pálya, hogy beleszerettem az összes bárba. S ha vissza is nézel, majd azt mondod, így lett kitalálva. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd,
az időm, neked szánom.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. A Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai diskurzust kívánnak indítani. Elsődleges céljuk annak közös átgondolása, hogy az orvosi hivatás egyetemes, időtálló etikai alapelvei miként ültethetők át és tarthatók fenn a virtuális valóságban. Hegedűs Zsolt kiemelte az állásfoglalás preambulumában leírtakat, miszerint az orvos közösségi médiában és az állásfoglalás hatája alá tartozó nyilvános online kommunikációban tanúsított magatartása nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat, a titoktartási kötelezettséget, mások emberi méltóságát, valamint az egészségügyi ellátórendszerbe és az orvosi hivatás rendbe vetett közbizalmat. Eredményesen zajlik a Magyar Állatvédők Országos Szervezete és a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közös országos ivartalanítási programja, amelyben már több mint 680 állatot kezeltek. A programban 17 vármegye állatvédő szervezetei működtek közre. A kezdeményezés célja a kóborállatok számának csökkentése és a felelős állattartás elősegítése. Az ivartalanítások december 31-ig folyamatosan zajlanak. Az elmúlt 3 évben több mint 10 000 kutya és macska ivartalanítását támogatták, ezzel jelentősen hozzájárulva a nem kívánt szaporulat és a kóborállatok számának mérsékléséhez, ami biztonságosabb köztereket, kisebb menhelyi terhelést, valamint mérsékeltebb állat és közegészségügyi kockázatot biztosít. Az alapítvány közleményében hangsúlyozta, az ivartalanítás a hazai állatvédelmi rendszer egyik legfontosabb megelőző eszköze. Elindult a jelentkezés a Magyar Honvédség idei honvédelmi táboraiba. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, légvédelmi, búvár, páncélos, lovas hagyományőrző és túlélő táborok is szerepelnek. Az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó újdonsága a dróntábor, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium a távirati irodát. A táborokban a Magyar Honvédség alakulatai is testközelből mutatják be mindennapjaikat. A túlélő táborokban azt tanulhatják meg, hogyan boldoguljanak az erdei környezetben, ha a természetre kell hagyatkozniuk. A foglalkozásokat pedagógus végzettségű katonák és mentorok vezetik, a programokat 12 és 25 év közötti korosztály életkori sajátosságaihoz igazodnak.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gyere onnan, ha betobban, ugye dobban, a szíved vagy a dübe robban. a csúcs illúzió. A magány néha effektív infúzió. Nyakamon a kérdések, a válaszok fényévekre vannak. És ahogy én erőre kapnak, menni kell. Mettől meddig egyedül csak te döntöd el. Ó, menni kell, hát menni kell. Nem nehéz. Innen, onnan jól jön majd a józanész. Máshogy lesz. És alig várom, hogy a felhőtlen világ legyen a párom. Vinnélek, fogadd el némán, és változtassunk most inkább a témán. Ennyi kell, lelket, tollat, csendet vinni, ha menni kell.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést fiatal kollégáimmal. Orosházán jártam a Református Általános Iskolában, a Mirefink Diákrádió szerkesztőségében. Azért beszélgettem a diákokkal és az őket tanító Bogdánfi Szőke Anett magyar tanárral, mert első helyet értek el a Diák Újságíró Egyesület éves pályázatán, az év tematikus általános iskolai diákrádiója címet hozták el ezúttal.
Akkor beszéljünk a díjról. Miért ezt adtátok be a DUE pályázatára? Mert ugye egy csapat egy anyagot adhat be. Miért ezt választottátok ilyenkor? Ezt megbeszélitek együtt, vagy te döntöd el?
Szavaztunk. Messenger csoportban szavazás indult, mert attól féltünk, hogyha még egyszer olyan anyagot adunk be, ahol egy nehéz téma van, és szituációk vannak, akkor azt fogják érezni a zsűri tagok, hogy ezt már hallottuk, vagy valami hasonlót hallottunk már ugye a Refi Rádiótól. Ezért kicsit féltünk, de aztán azt beszéltük, hogy talán egy komoly téma mégiscsak ütősebb, mint egy Valentin nap, egy március 15, egy reformáció napja, egy farsang. Tehát, hogy valahogy mégis úgy éreztük, hogy megkockáztatjuk, hogy ez fog a legnagyobbat ütni. És hát ezek szerint így is lett.
Most akkor megyek körbe a diákoknál, hogy mit éreztetek, amikor jött a jelzés, hogy helyezést értetek el. Azt hiszem, úgy szokott jönni a DUE-s levél, hogy nem tudja a nyertes, hogy első, második vagy harmadik helyen végzett, csak hogy ott van, idézőjelben csak, hogy ott van a dobogon. Mit éreztetek, amikor megtudtátok az első helyet? Ott voltatok-e az átadón? Meséljetek erről.
Meg voltam megint lepődve, mert másodjára megint helyezést elérni nem olyan könnyű. Én azt személy szerint azt hittem, hogy harmadik helyezést értünk el, mert nem gondoltam volna, hogy első helyezést ilyen szinten el lehet érni.
Megjött az eredmény, és nagyon jó volt, mert tudtam, hogy így a csapattal mehetünk újra Pestre. Maga az eredményem úgy múlt évben sem nagyon foglalkoztatott, inkább az élmény, hogy így kimehetünk, és így csináltunk így különböző dolgokat. Igazából, amikor megtudtam, hogy elsők vagyunk, akkor meglepődtem, mindenki meglepődött. Aztán amúgy kiderült, hogy nem volt olyan nagyobb konkurencia, de elsők voltunk, az a lényeg, az a jó.
Az, hogy nem volt nagy a konkurencia, ezt most magyarázom a hallgatóknak, ezt nem tudjuk, mert az volt, hogy a kategóriátokban általános iskola rádiós kategóriába ti kaptátok az első helyet, és második, harmadik helyet pedig nem osztott ki a zsűri. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt több pályázó, ezt onnan sejtem, hogy egyetemista kategóriában, ahol nekem vannak tanítványaim, ott a harmadik helyet nem osztották ki, és én tudom, hogy az első két helyet az én tanítványaim hozták el, ez csak így zárójel, de hogy többen pályáztak még, és ők sem, ott sem osztottak ki a harmadik helyet, tehát ne gondoljátok, hogy ti azért lettetek elsők, mert csak egyetlen egy pályázat érkezett be. Szóval gratulálunk újra nektek. Milyen volt ez a diátadó? Kiszabadulni egy kicsit, ahogy fogalmaztál.
Elmenni oda nagyon jó volt. A rádiós találkozó az is nagyon jó volt. Maga ez a diátadó, ez picikét olyan monoton volt, de az egész a találkozó, meg amiket csináltunk a programok, azok szuperek voltak, és bármikor elmennék újra.
Többieket kérdezem, hogy akkor mit szóltatok az első helyhez, milyen volt az az átadó, van, aki még elmondja, hogy érezte magát?
Nekem úgy nagyjából ugyanaz a véleményem, mint Milánnak. A helyezés nem kifejezetten érintett meg már, mint hogy jó van. Én a harmadik helynek is örültem volna, a másodiknak is, annak még jobban örülök, hogy első hely, de igazából én is szimplán csak azért örültem, hogy elmentem, mert ugye Pestre Orosházáról elmenni azért nem rövid út, és így sok időt töltöttem a barátaimmal, meg persze lúghattam iskolából, szóval ez...
Igazoltan távol lehet, igen, így kell ezt hivatalosan mondani.
Én is így akartam fogalmazni, csak megcsúszott a nyelvem.
Igazából nekem ez volt az első ilyen diátadóra, amire elmehettem, mert volt a kis húgom ballagása, meg minden. Anya még sosem tudott eljönni egyre se, de igazából jó volt, csak a hosszú út nem tetszett, mert nagyon unatkoztam.
Akkor most kiderült, hogy tanárnő nem voltál ott az átadón, de ennek ellenére, hogy érezted magad, amikor jött az értesítés, meg amikor gondolom a diákjaid értesítettek, hogy tanárnő elsők lettünk. Mi futott át benned?
Amikor kaptam a fotót az oklevélről, és rajta volt az első hely, hát ledöbbentem, és én nagyon-nagyon örültem, mondhatom, hogy ugráltam, és kiabáltam otthon, hogy sikerült. Tehát nekem azért ez egy fontos eredmény is, és fontos visszaigazolás. Tényleg hát gyönyörű a harmadik is, meg a második is, de hát az aranycsillag a legszebben is. Ugye a kapcsán, hogy volt-e más nevező, vagy nem volt más nevező, ugye azt mondták a DUE munkatársai, hogy több pályázó is volt, de hogy csak a mi munkánkat tartották arra érdemesnek, hogy díjazott legyen, és hogy ez ráadásul első lett, ez egy hatalmas boldogság és büszkeség volt nekem.
Egyébként volt olyan kategória, ahol meg első helyet nem adtak ki, hanem két második hely volt például. Tehát ezt csak, megint csak arra mondom, hogy ne becsüljétek alá ezt az első helyet.
Ezek szerint kevesen foglalkoznak azzal, amivel mi, mármint úgy értve, hogy tematikus rádió kategóriáról van szó. Lehet, hogy több iskolában van iskola rádió egy kis zenével, vagy kívánságműsorral, de ilyen jellegű műsorokat valószínűleg akkor az ország iskoláiban kevés helyen készítenek.
Helyben mi volt a reakció? Már megszokta itt az intézmény, hogy szállítjátok ezeket a jó helyeket, vagy azért gratulálnak ilyenkor a kollégák, akár a diákok, szülők, hogyan fogadnak ilyenkor benneteket?
Szívből gratulált sok kolléga és az iskola vezetés is, de talán még meghatóbb volt, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, a szülőknek a reakciója, akik hát nyilván nagyon-nagyon büszkék voltak a gyerekekre, és nagyon hálásak voltak, hogy ennyi munkát, energiát fektetünk ebbe az egészbe így közösen, és mivel nyilván ballagokról is van szó, így még jobban elérzékenyültek, hogy igen, 8. végére megcsinálták a gyerekek, és elsők lettek, és elértünk valami olyasmit, amire életünk végig büszkék lehetünk, úgyhogy talán tényleg a szülők részéről érkezett a legtöbb hála és köszönet.
Oké, és akkor a ballagásba kapaszkodnék még bele. Hogyan tovább? Tehát hol fogtok tanulni, akik ballagtok, és utána mit gondoltok, az új intézményben lesz-e iskolarádió, ha lesz ott, jelentkeztek-e abba a csapatba, akartok-e még ezzel foglalkozni?
Itt a városban a Táncsics Mihály gimnáziumnak a biológia-kémia szakára fogok járni. Hogy onnan hova tovább, az még nem biztos, de szerintem orvosi egyetem, azt tuti.
És itt előre is sok sikert kívánok hozzá. A Táncsicsban van-e iskolarádió?
Nem tudok róla, hogy lenne, de majd lehet, mi csinálunk.
Ez egy jó hozzáállás. Itt a többiek.
Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok járni, viszont én fizika-matematika szakra. Fizika már nem biztos, hogy része, a matematika az biztos. Iskola rádióval kapcsolatban, ha Laura szeretné, én szívesen segítek, de örülnék annak, hogyha tovább ballagó társaim is csatlakoznának, hiszen ez egy nagyon jó elfoglaltság, és szívesebben színesebbé tenném a Táncsics reggeleit az iskola rádióval.
Én is a Táncsics Mihály gimnáziumba fogok menni, bioszkémia tagozatra, szóval az osztálytársaim lesznek mind a ketten, és hogyha ők ragaszkodnak hozzá, meg igazából nekem is van hozzá kedvem, szóval hogyha ők elkezdenék, akkor én velük tartok.
Én a Székelycsben fogok tovább tanulni, Habár nem tudom, hogy ott van-e rádiós szakkör, én szívesen csatlakozok a barátaimhoz a táncsicsba, hogyha ők úgy döntenek, hogy csinálnak egy rádiós szakkört, mert a Székácsban nem szeretnék idegenek közt fejlődni, mert inkább maradnák régiebb ismerőseimmel, mert jobban kiismerjük egymást.
Nem sokáig lesznek idegenek, majd összebarátkozol velük is.
Igaz, de inkább azokkal leszek, akikkel 7 vagy 8 évig voltam, mint akikkel 4 évig leszek.
Szerintem pár hét alatt változni fog, de megértem az érzéseidet. És Lotti, te hogy nézel a jövő elé? Elmennek itt a szerkesztőtársak, te leszel a nagy öreg jövőre, folytatod a rádiózást majd? Segítesz az újaknak?
Igen, már az egyik osztálytársam is mondta, hogy ő majd szeretne jönni, szóval már biztos, hogy legalább ketten leszünk gyerekek közül, de azért nagyon sajnálom, hogy elmennek a többiek, mert nagyon jó volt velük.
És akkor vissza a beszélgetés elejére tanárnőhöz. Szóval, ha jól emlékszem, azt mondtad az elején, hogy nem vagy nyugtalan, hogy nem jó őket elengedni, de természetes dolog, és hogy majd biztos jönnek újak, de akkor nem tartasz attól, hogy szeptemberben hogyan tovább biztos lesz elég diák, és folytatjátok.
Egyáltalán nem tartok tőle egyébként. Tényleg meg se fordult a fejembe, hogy ne lenne jelentkező, és búcsút kellene inteni. Szerintem ebbe az iskolába annyira jól motiválható gyerekek járnak, és tényleg tele van szorgalmas tanulókkal, akik szívesen itt maradnak délután, és szeretnek alkotni és részt venni valamiben. Úgyhogy reméljük, hogy nem kell majd létszám limitet húzni szeptemberben.
Már ez kiváló zárszó lett volna tanárnőtől, de hallgatunk.
Habár igaz, hogy az adás vége felé járunk, nem tudom, hogy ez a Refi Rádiónak az aranykorszaka-e, mert lehet, hogy lesz-e még, lesz nálunk jobbak, de én még úgy tartom, hogy ez most egy jó korszak nálunk, mert egy második helyezéssel és egy első helyezéssel nem rossz eltávozni.
Tanárnő itt nagyon kedvesen körbedicsélt benneteket, hogy milyen tehetséges, szorgalmas, tisztelettudó és csomó pozitív jelzőt mondott rólatok, több nem jut eszembe, de csak szépeket mondott. Ti mit gondoltok tanárnőről? Most képzeljük, hogy kiküldtük, nem hallja. Milyen vezetője ő ennek a rádiós szakkörnek?
A rádiós szakkörnek nagyon jó vezetője, jobbat nem is kívánhatnák. Nagyon feldobja a hangulatot, megtanított minket mindenre, sőt, még a magyart is ő tanítja, szóval neki köszönhetően úgy fogjuk tudni a magyart, mint senki más körülbelül. Sokat vár el tőlünk, de jó okkal, és teljes mértékben megértem, és meg is köszönném ezt neki. És tényleg jobb tanár, meg rádiós szakkörvezetőt én nem is kérhetnék.
Mind az ötünknek, akik itt ülnek, ugyanez a véleményünk, nekem is ugyanez a vélemény Anett néniről. Mielőtt elkezdtem volna járni rádiózni, semmilyen se értettem, ami ezzel a témával kapcsolatos, de most, hogy ezt a 2 évnyi rádiózást minden szerda délután megjártam, sokkal jobban értek így a vágáshoz. Ugye már én vagyok a anyagok általában vágója, persze Anett néni szokta az anyagok nagy részét megvágni, hogyha nem készül el még az órán vagy a szakkorön, de mivel nekem is magyar tanárom, én is ugyanezen a véleményem vagyok. Nagyon jól tanít magyart is, és médiát is egyaránt, szóval én sem kérhetnék bármilyen másik tanárt, én is teljes mértékben elégedett vagyok, és hálás vagyok a néni számára.
És pótolhatja is a szülőt?
Pótolni nem pótolja, de egyfajta kapaszkodót tud adni, hogy mégis lehet bízni valakiben, ami nagyon fontos, illetve hogy valaki megmutassa azt, hogy igenis értékes ember vagyok, és akkor így azért könnyebb küzdeni, és motivációt találni arra, hogy igenis létezzek.
Mi voltunk a Refi Rádió!
Bisztrán Emília,
Tomá Laura Éva,
Csatlós Milan,
Vackó Ádám,
Bogdán Filotti,
Németh Dávid.
Sziasztok!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Orosházi Református Általános Iskola rádiójának szerkesztőivel és az őket tanító Bogdán Fiszőke Anett magyar tanárral beszélgettünk.
Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzed. Szemedet nézem, a világot benne változik minden. Ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg nem érzed. Nekem ezt nem mondta senki. Nincs idő rosszul szeretni, félek, tényleg.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket! Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ritmusra vernek a szívek, a város falain hamis példakép. Én már nem tudom, hogy kiben is higgyek, sorok között most harcok dúlnak éppen. Közelükben marad a kényszer, állj mellém, ha ott lennék a bajban. Ezt én fel sem foghatom észre. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég. Ott van még a régi, a városban égnek a lámpák, aranyszínbe öltözött most minden, a negyedek, a terek, s a járdák.
ezrek hangját hallom most a zajba. Akár merre is lépek, a test marad, a lelkünk messze elszáll. Itt nem lehetnek példaképek. A szívem ég, közben mégis száz darabra hullok szét. A szívem ég, minden rendbe jön, és pont úgy lesz, mint rég. A szívem ég,
a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.
Hajnal keltett, bepakolt mindent, az útra valómat, de csak ami tényleg kellett nekem ez az álom. Ahogy én látom, a hegy lábától vezet egy ösvény, hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sárosabb a kas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
Arcom a napban, a hegy tetejéről lenézek a szívem, dobban amerre járok, csak színeket látok. A hóban, a fagyban menetelek mégsem, fázok, mert várnak a rétek, a patakok, sárosabb a kas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. Yes.